Kovács András migrációs szakértővel folytatjuk itt a péntek esti szabadesést. A Meredék Egyesület igazgatójaként ült velem, de persze arról beszélgettünk az előbb, hogy a világtörténelem során hogyan zajlott a népvándorlás, a migráció, hogyan tekintettek a migrációra, és ezek a félelmek, amik egyébként ezzel kapcsolatosan validak, ezek hogyan alakultak, vagy koptak ki. És közben felmerült bennem, hogy például egy olyan országban, mint Magyarország, ahol elnyomásban éltek az emberek, tehát volt egy diktatúra, ott az ellenség képeknek a gyártása az kigyomlálható-e? Tehát amikor azt most lopok, mert nagyon jó használt azt, hogy így vagyunk húzalozva szót. Tehát amikor mi úgy születünk meg, hogy a szomszéd bármikor felnyomhat minket, ugye ott van egy általános ellenségkép keresés. És hogy például ezzel a politika mennyire tud visszaélni, egyáltalán kigyomlálható ez? Tehát kereshetjük-e azt, hogy majd hol lesz egy messiás, aki ezt az ellenségkép keresést majd nem fogja ennyire hajtani?
Hát ennyit tenni mindenképpen lehet, meg érdemes is, különösen olyan társadalmakban, amik multietnikusak, tehát akár azért, mert történetileg így alakult, akár azért, mert a bevándorlás hatására egyre nagyobb számban vannak jelen olyan közösségek, akik így az elképzelt, elvárt többségtől, mainstreamtől eltérnek. Nagyon izgalmas ez a pártállami dolog, hogy itt mi történt, mi nem történt, és nyilván ez egy rendkívül összetett kérdés. Ugye egyfelől nagyon relatíve alacsony volt a nemzetközi migráció ezekben az időkben. Tehát az országból nagyon nehéz volt elutazni. Aki kivándorolt, elvándorolt, az általában az állami akarattal szemben tette ezt, vagy hát adott esetben ilyen állami ösztönzésre szabadultak meg tőle, és a bevándorlást illetően is nagyon nagy volt a kontroll, nyilván nem volt ez egy nagyon vonzó célpont. De ezzel párhuzamosan, ami nagyon érdekes volt szerintem, és ez nincs eléggé szerintem kutatva se, meg végig gondolva se, hogy maga az ideológia, ami ezt a pártállamot működtette, az egy nagyon kozmopolita, internacionalista ideológia volt. Tehát azért itt a világ proletáriairól volt szó, és nagyon-nagyon sok latin-amerikai, közép-ázsiai, dél-kelet-ázsiai példa volt erre, és nagyon, nagyon élő és nagyon intenzív volt ez a kapcsolat is. Tehát, hogy emberek utaztak mindenféle ifjúsági találkozókra, Magyarországra jöttek csereprogramok. Tehát például az a diák csereprogram, ebbe is érdemes belegondolni. Tehát az a logika, amit a jelenlegi kormányzat működtet a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program keretében, tehát, hogy Magyarország egyfajta ilyen gazdasági, kulturális hitfőállásokat épít a globális dél országaiban, tehát Ázsiában, Afrikában. Tehát onnan ösztöndíjasokat hoz Magyarországra, itt tanulnak, itteni egyetemeken, majd hazamenve ők itt a magyar, és teszem azt, szudáni, vagy szír, vagy afgán gazdasági kapcsolatoknak lesznek majd az egyengetői. Ez ugyanúgy működött a 70-es, 80-as évek Magyarországán, és nagyon sok ilyen diák fordult meg Magyarországon, Vietnámból, Mongóliából, Egyiptomból, Líbiából, tehát hogy volt ilyenfajta mozgás. Tehát izgalmas, hogy szinte megint csak azt mondom, hogy, és ennek viszont van bőven már szakirodalma, meg mérések is, tehát ilyen társadalomtudományos mérések is foglalkoztak vele, hogy inkább ez a 90-es évek elején szakadt ez fel, és böffent fel ez az idegen ellenesség. 80-as, 90-es évek fordulóján, aki elég idős, az emlékszik, hogy akkoriban voltak ezek a skinhead ügyek, amikor fekete afrikai diákokat bántalmaztak, hogy megjelent, hogy úristen, hogy itt is vannak ilyen manifest rasszista mozgalmak. Ugye nyilvánvalóan a magyarországi roma közösségnek a sorsa az így végig kísérte ezt, de hát ez évszázados történelmi konfliktus és probléma. Tehát, hogy itt volt ez, és ugye ez most egy olyan hosszú lére eresztettem, de hogy így visszatérve a kérdésre, tehát, hogy az idegen ellenesség adott esetben nagyon lefolytva, de velünk volt, és inkább az történt, hogy egy ilyen lefolytás után ez így kiszakadt, felböffent, és aztán szárba szökött a 90-es években, és aztán ez így valahol azóta próbálja, nem, hát nyilván ez nem egy ilyen önálló tudattal bíró valami, tehát hogy ez így hol ilyen, hol olyan, van, de azért általában véve, tehát hogy így nézzük ezeket az ilyen regionális összehasonlító adatokat is, ez azért, szóval Magyarország azért mindig is az élen volt abban, hogy az emberek gyanakodva tekintenek a külföldiekre, hogy nem örülnek az idegeneknek, a másoknak.
Ezt most végigvitte, és egyébként azért vártam, hogy nagyon jókat mondott, de igazából én csak egy egyszerű analógiát hoztam, tehát az idegen, nem is az idegen gyűlöletre gondoltam, hanem az ellenségkép keresésre. A migráns, mint ellenség. Ugye ez egy kommunikációs fogás, és hogy én arra gondoltam, hogy amikor nem tudjuk, hogy ki az ellenségünk, amikor itt ül velem szemben, mondjuk azt a 70-es években, és én nem tudom, hogy ön rólam jelentést tesz-e, akkor az egy folyamatos paranoiát és frusztrációt szül. És hogy ezt a paranoiát és frusztrációt akár transzgenerációsan mi hordozhatjuk, sőt, biztos vagyok benne, hogy hordozzuk, tehát a migrációs kérdést azt egészen másképp tudjuk megélni, mint teszem azt egy nyitottabb társadalomban. Én erre gondoltam,
igen,
igazából.
Ez van, ennek, igen, ennek van irodalma is, meg kutatják is ezt, hogy, tehát, hogy azok a mintázatok, ez egy picit így a politikai
talán kevésbé fogékonyak ott az ilyesmire.
Vagy máshonnan indulnak a dolgok. Tehát igazából tehát, hogy a fogékonyságnak az, hogy mi a gyökere, mi magyarázza, tehát hogy mondjuk mennyire, megint csak mennyire egy ilyen általános egzisztenciális fenyegetés, tehát mennyire lehet mondjuk egy, tehát mennyire alakulhat ki egy társadalomba az, hogy tényleg az életünk múlik, a sorsunk, a jövőnk, a miénk, vagy akár Európa jövője múlik azon,
ugye
hogy
most jönnek emberek, kifejezés, hogy természetes ellenség, az ország természetes ellenség.
Igen, igen, igen.
Tehát ezek mire alapulnak?
Pont, tehát ezekre a félelmekre alapulnak, meg arra, hogy tényleg az emberek akár egymásnak, akár valamilyen elképzelt ellenségnek kiszolgáltatottként, vagy általa fenyegetve élik meg magukat. Miközben mondjuk más összefüggésekben ez lehet egy jóval praktikusabb megfontolás. Tehát mondjuk az ilyen jóléti kérdés. Tehát, hogy mondjuk mi lesz az én munkámmal. Tehát ami mondjuk, hogy tehát nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk mitől, tehát mondjuk 2015-16, most maradjunk Magyarországnál, 15-16 körül, amikor ugye nagyon felerősödött a politikai kommunikáció a migrációt illetően, ugye mitől féltek az emberek, amikor migrációra gondoltak, tehát hogy mik voltak a fő toposzok általában.
Egyrészt az erőszak,
pontosan,
tehát hogy aki külföldről jön, az csak erőszakos lehet, meg rátör az életemre.
Igen, az erőszak, illetve a kulturális, tehát hogy a civilizációnk, a kultúránk, a megszokott életvilágunk, tehát a megszokott környezetünknek az elvesztése. Tehát itt valamit majd le fognak cserélni, ugye egészen ez az egész lecserélésig elmegy ez a gondolat. Ugye manapság mi a fő téma mondjuk az idén meg tavaly? A rengeteg munkás, aki elveszti az állását, mert jönnek a vendégmunkások, igen, és akkor meg a biciklis futárok, meg az irodai dolgozók, és majd jóval olcsóbban a kölcsönző cégek behozzák őket. Sok esetben olyan történeteket is hallunk, hogy a magyar munkaerőnek, az ott a meglévő magyar munkaerő betanítja az újonnan érkezett külföldieket, aztán kirúgják a magyarokat, és elmennek. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye ez az egész például most kezd átkereteződni, és most már jóval kevésbé hallunk arról, hogy mi fog történni a kultúránkkal, meg mi fog történni a társadalmi békével. Ezt most egyre többet halljuk, hogy ez Nyugat-Európa problémája, de hogy itt Magyarországon meg elindult ez a fajta. Tehát, hogy gyakorlatilag attól függően, hogy mi a kontextus, mi az összefüggés, most ugye van egy nagyon erős munkaerőmigráció, attól függően találja meg a társadalom azokat a problémás pontokat, ahol lehet félni. És ezt most nem akarom, hogy mondjam, világért sem akarom, hogy cinikusnak hangozzék, amit mondok, mert ezt folyamatosan hangsúlyozni kell, hogy ezeket meg kell vizsgálni, ezeket a félelmeket. Tehát, hogy ezek nem megalapozatlan félelmek feltétlenül. Tehát minden ott van ezekből. Tehát, ami nyilván egy-két nagyon extrém összeesküvés elméleten lehet mosolyogni, de a gyakorlatilag a többi dolog az, amitől az emberek félnek, az jelen van, és ezek valós dolgok. Ami nagyon nagyon érdekes, és ez egyfajta ilyen morális pánik dolog, hogy felerősödnek, és ilyen univerzálissá válnak ezek. Tehát amikor már félelemtől már nem látunk, tehát egy nagyon kevés, akár kis hatású, vagy nagyon kis valószínűségű dologra tekintünk úgy, hogy ez úristen, ez itt aztán mindjárt vége. Most olyan ez, mint amikor valaki mondjuk attól, tehát ez teljesen valós szorongás, mondjuk az, hogy ha autóba ülünk, akkor baleset ér minket. De hát azért
de hozzászokunk.
Így van, tehát hogy már ezt valahogy beárazzuk, ezzel élünk, ez így része az életünknek, hozzászokunk, és ettől függetlenül meghalnak emberek az utakon. És ez körülbelül valami olyasmi, hogy mondjuk, hogyha egyszer csak úgy döntene a lakosság legnagyobb része, hogy mostantól ő nem ül autóba, mert hogy nem nulla az esélye annak, hogy ő meg fog halni vezetés közben. Ezt elég nonsensnek gondolnánk, azt hiszem. És egy picit ugyanerre gondolok, hogy...
De a migráció esetében ezt hogyan lehet átültetni?
Hát például a terrorfenyegetéstől való félelem. Tehát ez nem egy nulla, ennek nem nulla a valószínűsége, hogy mondjuk azok közül, az emberek közül, akik migránsként kerülnek egy országba, azok közül valaki esetleg rossz szándékkal érkezik, vagy már beérkezve radikalizálódik, és mondjuk terrorcselekményt fog végrehajtani. Ebből arra
ez nekem egy kicsit olyan kijelentés, mint amikor azt mondja valaki, hogy a cigánybűnözés, hogy mennyivel több arról cigány van a börtönökben.
Abszolút, erről ne is beszéljünk, de most csak simán ennél az ügynél maradunk. És erre hivatkozva azt mondani, hogy akkor mostantól zéró migráció, az egy társadalmi öngyilkosság. Mert akkor mi van a munkaerőpiaccal, mi van a családokkal, mi van egyáltalán azzal a jogi és politikai rendszerrel, amiben mondjuk a migrációs szakpolitikát működtetjük, amiben nyilvánvalóan egy csomó minden kölcsönösségen alapul. Tehát mondjuk most ez a vita, ami az európai menekültügyben zajlik, hogy ebben vannak országok, akik nem akarnak részt venni, de közben mondjuk az európai migrációs igazgatás egyéb vívmányait, például a schengeni határok átjárhatóságát, és azt, hogy beülök Pesten az autóba, és Bécsbe kiszállok belőle, és senki nem ellenőriz, ezt nem akarják visszaadni. Tehát ezek azok a dolgok, amikben szerintem nagyon fontos, hogy foglalkozunk magunkkal, meg kezdjünk el racionálisan gondolkozni, meg kezdjük el szétszálazni a problémákat, mert különben ez van, amit mond, hogy elindul egy ilyen pánik spirál, és ugye nyilván a pánik az idegenellenességbe csapát, és fordítva az idegenellenesség meg pánikot generál, és hát olyan dolgoktól félünk, amiktől egyáltalán nem kéne félnünk. Tehát sokkal komolyabb félnivalóink vannak.
Azt említette még az előző részben, hogy a Meredék Egyesülettel tartanak kurzusokat, továbbképzéseket akár szakembereknek, de feltételezem, hogy civilek is tudnak információhoz jutni. Hogyan lehet jól felvértezni magunkat? Kellő információval és kellő reakciókészséggel felvértezni magunkat egy ilyen helyzetben. Tehát magyarul hogy érdemes hozzáállni a migrációhoz, hogyha ennyiféle dolog történik, és ennyiféle aspektusa van? Tehát ez megint csak nem egy vagy nulla.
Ez abszolút nem így van, és pont ezért nyilván nagyon különböző az, hogy hol vagyunk. Nyilván mondjuk szakemberek számára nagyon fontos a magának a szakmának az ismerete, és az egész intézményrendszer, szabályozási rendszer ismerete, illetve a lehetséges és máshol működő, vagy Magyarországon működő megoldások ismerete, meg az erről való gondolkodás. Nekem én erre emlékszem, hogy amikor bekerültem ebbe a szakmába, elég régen volt, már lassan 30 éve, irgalmatlanul bonyolult volt. Tehát nekem ez így évekig tartott, mire úgy azt kezdtem érezni, hogy átlátom magam.
Meddig kellett visszamenni a történelemben?
Nem igazán, azt gondolom, hogy az később jött, amikor így, az már a felfedezés öröme volt, amikor egyszer csak így elkezdtek analógiák.
Hát vissza, igen, látja az összefüggéseket, meg az összefüggések, hogy ez mindig így volt.
Igen. Ami ennél sokkal keményebb volt, az, hogy tényleg érteni jogszabályokat, státuszokat, mi miért van, és egyebek. Tehát ez mondjuk egy réteg. De ami egy ennél valószínűleg jóval fontosabb réteg, és ez nem csak a szakemberekről szól, de a szakembereknek is legalább ennyire fontos, az meg az önismeretnek a kérdése. Ami adott esetben nagyon egyszerű hétköznapi pszichológiai folyamatoknak az ismerete, ami velünk történik. Mert igazából ez magyaráz meg nagyon-nagyon sok mindent. Tehát, hogy mi hogyan, tehát, hogy kik vagyunk, hogyan működünk, mitől félünk, miben hiszünk, mi az, ami a viselkedésünket meghatározza. Ezzel nagyon jó tisztában lenni, és ezek nem evidens dolgok. És valójában, amire mi nagyon sokat építünk a Menedék Egyesületnél, a képzéseinkben, a tréningeken, az interkulturalitás, a kultúráknak a találkozása, amit megint hajlamosak vagyunk, vagy ilyen, ahogy ezt már többször mondta, ezt a 0-1-et, tehát hogy ilyen nagyon fekete-fehér módon érteni, tehát ugye ez a vagy jó, vagy rossz. Uh-huh. Ami szintén nem erről szól, hanem arról szól, hogy ezek nagyon erős, nagyon intenzív, és általában egyébként kellemetlen élmények. Ugye az elején úgy indult még az első résznek a beszélgetése, hogy a komfortzónánk, na ez az igazi komfortzóna dolog, hogy nagyon nehezen éljük azt meg, hogy kilépünk a komfortzónából. Most egy ilyen interkulturális, egy más kultúrával való találkozás, az szinte minden, hát ha ez igazi erős találkozás, akkor az a komfortzónából való kilépés. De és hogy ott mi történik velünk, és ami történik velünk, az miért történik? Tehát, hogy miért reagálok én erre úgy? Mi fut le a fejembe? Mi a dolgom ezzel? Hogyha ezt megpróbálom megérteni...
Tehát csak öt kérdést meg kell tanulnunk, nem? Gyerekkorunkban.
Abszolút, igen. És hogyha, de hogyha megvannak ezek, akkor vajon jobb lesz az életem? Jobban alszom-e? Boldogabb és gyümölcsözőbb emberi kapcsolataim lesznek? Jobban értem a világot? Jobban ért engem a világ? Harmonikusabb? Tehát gyakorlatilag mindjárt erre vágyunk, hogy minél kevesebb konfliktus, és minél több erőforrás, örömteli találkozás legyen emberek közt. Na ezt lehet ezzel a kulturális önismerettel megtanulni, és ezek igazából helyenként nagyon egyszerű játékos gyakorlatok, ahol az emberek ilyen elképesztő felfedezéseket tudnak tenni saját magukkal kapcsolatban, és utána ők aztán egy kicsit jobb ügyintézők lesznek, egy kicsit jobb pedagógusok lesznek, akiknek külföldi gyerekek járnak az osztályukba, vagy egy kicsit jobb gyári munkások lesznek, akik mellett mondjuk most vendégmunkások dolgoznak a gyártósoron.
Szóval végeredményben lehetett tanulni a társadalmi reakcióinkat.
Abszolút, csak tanulni lehet őket. Tehát, hogy gyakorlatilag tanuljuk őket folyamatosan, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt nem szabad abbahagyni, nem szabad feladni a tanulást. Tehát aki azt mondja nekünk, hogy egy szóval, egy mondattal megtudja, ugye ez is elhangzott valahol a beszélgetésben, hogy van-e, hogy volt.
Egyetemes
igazság. Tehát aki egyetemes igazságot akar eladni nekünk a migrációval, meg a migráns emberekkel való együttélésben, annak ne higgyünk, én azt gondolom, hanem tanuljunk, és akkor fogjuk érteni ezt.
Hát ennél jobb zárszót nem is kaphattunk volna így a hétvégére. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy itt lettem.
Kovács András migrációs szakértővel, a Menedék Egyesület igazgatójával beszélgettünk, és ezzel zárjuk a mai szabadesést, illetve az egész heti szabadesést. Köszi mindenkinek a figyelmet, a türelmet. Vigyázzatok egymásra, meg magatokra. Jó hétvégét, találkozunk jövő héten. Czoller Andi nevében is. Elköszönök tőletek, szevasztok!